Kedves hallgatók, ez itt a Szolgál Papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől, kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdió beszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Jó estét kívánok, szeretettel köszöntünk mindenkit a Szólj be a Papnak szervező csapata nevében, a Szólj be a Papnak eseményen, amelyben másfél óra alatt megpróbáljuk kibogozni a keresztény könnyűzene jelenállását és annak útkeresését vendégeinkkel. És nagyon fontos, hogy ez a beszélgetés alapvetően a hallgatói, nézői észrevételekre és kérdésekre épül, mint egy igazi Szólj be a Papnak esemény. Úgyhogy arra bátorítunk mindenkit, hogy ezt tegyék meg. A Szólj be a Papnak Facebook oldalán lehet mindezt megtenni, a Facebook oldalon a komment szekcióban, és amely kérdések eljutnak hozzánk, azokat fel is tesszük, ez az ígéret. Van továbbá a Szólj be a Papnak blognak egy olyan összeállítása, amely vendégeink listáját tartalmazza arról, hogy őt mit gondolnak meghallgatandónak keresztény könnyűzene és vagy dicsőítés kategóriában. Azt is fontosnak tartjuk elmondani, hogy itt egy testvéri beszélgetésre készülünk, tehát nem célunk és szándékunk megosztani, együtt gondolkodni azonban nagyon is. És ennek a bevezetőnek a végén akkor hadd mutassam be vendégeinket, akikkel összetegeződtünk így. Már a Zoom megbeszélésen, de most meg kiváltképpen. Szoliva Gábriel, Pap Ferences szerzetes, egyházzenész, a Zeneakadémia egyházzene tanszékének oktatója. Köszöntünk szeretettel. Kollégád a Zeneakadémián, Farkas Domonkos, aki szintén egyházzenész. Dr. Lakatos Péter zongoraművész, dékán Debrecenben, a Szabad Keresztény Egyház püspöke és a Dics Suli alapító vezetője. Végül, de nem utolsó sorban, Bojki György, zenész, producer, a Szikra projekt vezetője. Fontos elmondanunk azt is, én Horváth Gergely vagyok, nem ezt a fontos elmondani, de azért elmondom, mert el fogom felejteni, tehát Horváth Gergely vagyok, rádiós műsorvezető, ennek a beszélgetésnek a moderátora, egyébként a Szikra zsűriben együtt dolgozom Bojki Gyurival. Azt fontos elmondanunk, hogy pénteken volt az idei Szikra gála díjkiosztó filmje, a ismert helyzet miatt, amelyben kiderült, hogy kik a nyertesek idén a keresztény könnyűzene ünnepén különböző kategóriában, lehet, hogy ez még szóba fog kerülni. Minden esetre az új Szikra győztesek, tehát már megtekinthetők egy filmben a Szikra projekt Facebook oldalán. Jó, köszönöm szépen. Újra ez a beszélgetés hallgatói, nézői kérdésekre épül, úgyhogy a hallgassák, illetve hát pontosabban használják és használjátok aktívan a Facebook oldalt. Szólj be a Papnak, ez a Facebook oldal, és a komment szekcióba várjuk a különféle kérdéseket, ahová már egyébként előzetesen érkezett néhány észrevétel. És akkor hadd csináljunk egy ilyen tesztkérdést, jó? Egy körbe bemelegítés. Honnan kezdődik az a minőség, amitől templomba liturgiához való egy zene, vagy idézőjelben csak egy áhítat megéléséhez, vagy egy közösségi alkalomhoz?
Szerintem ez sok kérdés együtt.
De még nincs vége. És erre bátorítjuk nézőinket is, hogy legyen még több kérdésre. Szólj be a Papnak Facebook oldal, a komment szekciójában lehet megtenni. Szóval folytatódik a kérdésfeltétel. Lehet-e ugyanaz a gitáros ének egy misezenéje, mint egy tábortűz körüli együttlét kísérője?
Én úgy szoktam, vagy most gondolkoztam itt készülve erre az alkalomra, hogy lehet ezekbe rendet tenni egy kicsit, és igazából három kérdés köré csoportosítottam az észrevételt, hogy ki csinálja, hogyan csinálja, és mit, és mikor, az egy harmadik kérdés. A ki az egy viszonylag szubjektív dolog, hogy az illető személyes lelkülete, hogy ő hogy készült föl rá, és hogy mennyire őszinte az ő szolgálata, vagy Isten dicsérete, ez egy szubjektív kérdés. Az senki nem vita, ez nem vita téma, mert ez nyilván feltételezzük, hogy mindenkiről az, és nyilván van olyan, aki megérhetésért csinál, meg sok mindenért, lehet olyan is, hogy éppen indisponált napja volt, és most nem annyira tudott, tehát hogy ez egy szubjektív, szerintem ez nem vita téma azért. Az, hogy hogyan csinálj, azt már halljuk, mert bemegyünk a templomba, és ami ott szól, azt már halljuk. Halleluja. Tehát hogy az hogy az illető, egyrészt ott két dologról van egyszerre szó, ahogyan az illető előadónak a szakmaisága, illetve a szerzőnek is a szakmaisága, ugye könnyű zenénél sokszor összecsúszik ez a kettő, de mondjuk klasszikus zenénél. Amikor előadok valamit, akkor nyilván birtokába kell legyeknek azoknak az iskolázottságnak, hogy olyan a hangommal foglalkozom, a hangszeremen otthon vagyok, tehát hogy az értékelhető legyen egy olyan szemmel, mint egy fogyasztó is. Tehát meg valahogyan, ha kitennénk a piacra, hogy ezt mindenki nézze meg, akkor rögtön hátat fordítanak, hogy ennyi, vagy pedig azt mondanák, hogy jó, hát ez azért valamit tud, figyeljünk oda rá. Akkor, és ugyanez a szerzőről is elmondható, nem csak az előadóról, hogy az illető szerző mennyire van birtokában a szakmai készségeknek, hogy hát ez régen úgy mérték, ugye, hogy tudok-e fugát írni, vagy nem tudok fugát írni, de sok minden más egyébben is mér. De hogy a jazzben az illető otthon, tehát hogy tényleg mondjuk meg tudna élni a piacról például, vagy, de nyilván nem tudna megélni, mert menedzser kell, de hogy a piacról működik-e a dolog, befogadói szinten tudja értelmezni az, aki amúgy bekapcsolja a rádiót, ezt hallgatja, és ott megszólal ez, akkor hallja, hogy ez most odavaló, vagy nem odavaló a műfajon belül. És a harmadik kérdés az meg, hogy mit és mikor csinálja az illető, az pedig maga az elrendezése ennek, hogy mi a felhasználása pont ennek a zenének, hogy ez az Isten tiszteleten szólal-e meg, és akkor ott helyese, vagy nem. Vagy, tehát, hogy ez sok kérdés együtt. Vagy pedig vagy egy dicsőítő alkalom, amiben igazából az nem kíván egy olyan fajta egyetemességet, hogy most az mindenkinek szóljon, hanem aki oda megy.
Dávid táncát el tudjátok képzelni liturgikus elemeként?
Hát attól függ, mondjuk
milyen liturgiában? Afrikai liturgiában el.
Mondjuk egy etióp liturgiában erre van példa, hogy, de az se olyan tánc, tehát hogy az világosan tisztázni kell, hogy a vallásosság, mint ilyen, az hordoz, tehát hogy az nem ugyanazt csinálja az Afrika is a templomban, mint a táncteremben, ezt nem keverik ők össze, tehát ők azt pontosan tudják disztingválni, hogy ez való a templomban és az a táncteremben. És ez ugyanúgy igaz a nyelvre, ugyanúgy igaz a zenére, mert a nyelvbe is azt mondom, hogyha a szakrális nyelvről beszélünk, akkor ott ez egy különálló dolog, hogy amit a templomban használok, az nem ugyanaz a nyelv, amiben lemegyek a boltba és veszek egy parizert.
Igen, ehhez hadd kapcsoljuk azzal, hogy mi a szakrális szónak a jelentése. Onnan kell neki indulni szerintem e tekintetben. A szakrális, azt szoktuk mondani, hogy szent zene, de a szent ugye eleve kettőt jelent. Szent az Isten egyedülálló módon, úgy, ahogy senki más nem szent, úgy szent az Isten. De szent mindaz, amit az Isten magáinak mond, és lefoglal maga számára. Ugye ez a másodlagos értelemben vett szent, és a zene ez az utóbbi tud lenni adott esetben, hogy az Isten magának lefoglalja azt a zenét, és onnantól fogva az övé. Na most ilyen értelemben az teremthet, ez a lefoglaltság egy zenei nyelvet is. Zenei kategóriákkal is megfogalmazható zenei nyelvet. Ugye amikor mi liturgikus zenéről beszélünk, és ugye a Gregoriánt említjük, ugye elsődlegesen, amit ugye nem is mi mondunk, hanem a II. Vatikáni Zsinat mondja, tehát hogy ez egy viszonylag objektív iránymutatása a közelmúltnak a katolikus egyház irányában, akkor azt mondjuk ki, hogy igenis az évszázadok során az egyházban kiérlelődött egy olyan zenei nyelv, amit az Isten magáénak mondott. Ugye valaki meghal egy Gregorián éneket, és itt most a Gyurinak a linkjére is szeretnék utalni, a Csesznakov tételre, ugye ez egy liturgikus mű, ugye egészen konkrétan Aranyszájú Szent János liturgiájából egy kis szakasza, egyébként a Szent Liturgiának a keleti szentmisének egy nagyon központi eleme. Ha azt meghallja valaki, akkor rögtön azt mondja, hogy ez egy szent zene. Függetlenül, hogy érti a szöveget, tudja, hogy miről szól konkrétan. Szóval van a zenei nyelvnek egy olyan rétege, ami úgy talál el minket, hogy rögtön tudjuk, hogy ez az Isten. Na most ezt a nyelvet meg kell tanulni. Ez kicsit olyan, mint ahogy az anyanyelvünk működik. Én úgy tapasztalom, ez most a saját utam is egy kicsikét, hogy amikor az ember az anyanyelvét tanulja, akkor nem reflektál arra, hogy milyen az a nyelv. Egyszerűen tanulja azt a nyelvet. És aztán, mikor mit tudom én, érettségizünk magyarból, és nyelvtanból is kell érettségizni, senki nem kérdezi meg tőlünk, hogy tetszik-e nekünk a főnév, igen, év, nyíragja, szóval, vagy jelleve, nem tudom. Tehát nem téma, hanem egyszerűen megtanuljuk. És akkor egyre inkább mélyre kerülünk a nyelvnek, ez nyilván egy irodalmár, vagy egy költőíró még inkább jobban tudja, És azt, amit örökölt, azt elkezdi élvezni, és elkezdi annak a szépségét megélni, és minél jobban foglalkozik vele, annál inkább. Most a Gregorián egy ilyen világot kínál fel, azzal együtt, hogy egy szakrális világ. És ettől rendkívül izgalmas, ugye? Valószínűleg itt a műsorunkat nézők egy része nem Gregoriánnal kell is fekszik, de én bíztatok mindenkit arra, hogy merje magát beleengedni ebbe a zenébe. Ugye Gyurival beszélgettem múltkor, ugye összejövetelünk, önt említetted azt, hogy számodra a dicsőítő zene az lassú, halk és befelé fordít. Ezt a hármat mondtad, egészen mélyen megjegyeztem, mert nagyon azonosulni tudtam azzal, amit mondtál. Most a Gregorián zenének, ahogy ezen a Csesznakov tétel ugyanez a célja, hogy egy szemlélődő helyzetbe hozzon téged. Szóval az Istenne való olyan találkozásba, ami már túl van, tehát gyakorlatilag mindenen. Egy olyan fajta összeszedettségbe, ahol az Isten szava, egyébként a Gregoriánban ugye a szöveg nagyon fontos, az Isten szava olyan mélyen tud elérni téged, hogy valahogy egy mélyebb megértésre jutsz. Most már jó sokat beszéltem, te még egyet hadd mondjam, ja. Bocsánat. Csak annyi, hogy ez kicsit olyasmi, hogy ennek van egy irodalmi párhuzama is. Itt van a Szentírás. Ugye, ha most egy irodalmi művet, nem tudom én, Pilinszkinek egy írását ide teszem. Irodalmilag, ha kettőt összehasonlítom, nem biztos, hogy ugyanazokkal a kategóriákkal mérhető. Mégse cseréljük le ezt semmire másra. Mert ez a nyelvünk, az Istennek a kinyilatkoztatott nyelve is. És meg kell vele küzdeni, mint Jákob az angyallal sokszor. De nem cseréljük le. Egy kicsit a zenében is nem baj az, ha nem minden elsőre fogyasztható, vagy hogy bizonyos dolgokért kell küzdeni, mert lehet, hogy a mélyebbre találunk vele.
Most jó, meg ez más művészeti ágokban is azért így van. Tehát a templom, mint olyan, ha látunk mindent, elmegyünk Afrikába ide-oda, azt látjuk, hogy ez egy templom-e, vagy nem. Vagy ez, tehát hogy az építészetben például megnyilván, hogy az az Isten számára fönntartott hely, vagy képzőművészetben, hogyha egy ikonokat nézünk például. Az ikonról senki nem gondolja, hogy az valami másról.
Dekoráció.
Dekoráció. Kirakjuk a fürdőszoba mellé, vagy nem tudom, vagy a nappaliba, persze van, aki kirakja nyilván, de az ott azt képviseli, amit a templomot idézi.
Én azért annyira feszít engem egy-két dolog, hogy beszólok, jó?
Ebben.
Már a legelső felolvasott dologra akartam reagálni, és most is említed a templomot, és mondtad azt, hogy fontos, hogy ki csinálja, hogyan és mikor, és akkor én még hozzátenném azt, amikorra, tulajdonképpen erre utaltam, hogy hol. És ez, hogy ez a hely, ez megint csak milyen nyelvet értő és ismerő közösség, mert igazad van abban, hogy a templomok, én nagy templomrajongó vagyok, akármire járok, templomba járok, de az én gyülekezetem az nem templomban van. És az én tanításom az, hogy az Isten kézzel csinált templomban nem lakik, de lakik az emberek szívébe, akik befogadják őt. És ha bemegyünk egy szakrális térbe, az templommá válik, de ha bejövünk ebbe a szobába, itt, Istenben bízó, ő bennünk él, akkor ez a hely egy templom. És kérdezted a Dávid táncát. Én a dicsőben átéltem, hogy annyira bepörgött a csapat, hogy egy-két testvérünk felfosztódva táncol az Úrnak a jelenlétében, és ennek igenis helye van, mert igazad van abban, és kedvenc pillanataim az elmélyült, elcsendesedett, és én is egy ilyen linket küldtem be a dicsuliból. Na de a 95. Zsoltár, és a Zsoltárok tömege azzal indul, hogy dicsérjétek őt, örvendezzetek, táncoljatok ő előtte, újongjatok, készítsetek utat annak, aki jön a pusztákon át, és azért emlegettem a 95. Zsoltárt, mert így indul, és utána aztán jöjjetek, essünk térdre, boruljunk le a mi alkotónk előtt. És ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Tehát az a Zsoltár például pontosan erről beszél, hogy van egy olyan örömteli, akár táncoló, magas hőfokú istenkeresés, és ennek is ott van a helye, és akkor itt már kicsit könnyű zenészek vagyunk, tehát megjelenik a dob, a basszus, gitár, meg a mindenféle, akár. És akkor van egy olyan, amikor tényleg elcsendesedünk, majd meg hogy mondjam őszintén, hogy a legmagasabb hőfokú dicsőítési pillanatok, amiket átéltem, és volt egy pár az életemben, az az volt, amikor csönd lett. És abban a csöndben érezted, hogy itt az Úr. És senki meg sem mert mozdulni. És átéli azt, hogy az örökkévaló meglátogatott minket. És amit csináltunk, ugye Dávid nagyon érdekes, mert átfordítja az áldozatokat, a juh, kos, egyéb áldozatokat a dicsérítés áldozatává. Ez végigkövethető a zsoltárokban, hogy hányszor emeli, hogy nem akar az Úr mást. De abban a pillanatban azt érezted, hogy felszállt az, amit énekeltünk, táncoltunk, dicsőítettünk az Úr elé, és az Isten válaszolt és megjelent.
Köszönöm. Hadd tegyek föl itt egy kérdést. Az egyházi zene imádság, zenei betét vagy eszköz az áhítathoz. Azok a kis egyházak, ahol extatikus állapotba kerülnek az énekek által, miben különböznek egy popkoncerttől? Részben megválaszoltátok, de még részben nem.
Én nekem azért nagyon jó ez a beszélgetés, mert én most értek meg egy csomó dolgot.
Itt volt az ideje.
Igen. Tehát én nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam azt a gondolatmenetet, hogy mennyire pontosan szét kell választani az egyházi szóhasználatot a nem egyházi szóhasználattól. Az egyházban használt zenét a nem egyházban használt zenétől. És azt hiszem, hogy itt válik ketté. Mert a kis egyházakban ez nem így van. Tehát az a gyülekezet, amelyikhez én tartozom, én ott szoktam tanítani. Amikor én tanítok, én utcai nyelvet használok. Mert nekem az a megélésem, hogy aki odajött, az azt fogja érteni, és hogy szeretném az üzenetemet teljesen hétköznapi módon átadni. Maga az üzenet tartalma az nem hétköznapi, az a Szentírásból indul ki, tehát nem cseréljük le, nem Pilinszky versek alapján tanítunk a gyülekezetben.
Hála Istennek, már nagyon szeretem.
Hanem a Szentírás alapján, de nekem nincs gyülekezeti nyelvezetem és utcai nyelvezetem, és nincs gyülekezeti zeném és utcai zeném, tehát amikor azt mondod, hogy fölteszi a kérdést a néző, hogy az nem popkoncertre való? De. Csak egy csomó egyházban popkoncert van. És akkor az a kérdés, hogy baj az, hogyha popkoncert van? Attól függ, hogy aki azt hallgatja, miért ment oda, és mire használja. Érted? Mert a popkoncert az mi? Az azt jelenti, hogy felmegy a zenekar, van még dob is, meg basszusgitár is, viszonylag hangos lesz, és aztán elindul. És szeretjük hallgatni, mert szeretjük az érzéseinket. Amikor az LGT meghirdette, hogy csinál egy koncertet az arénába, három vagy négy arénányi koncertet csináltak, egyetlen új dalt nem játszottak, 20 éve nem jelent meg lemezük, az emberek mégis oda mentek, mert szeretik élvezni azt az érzést, amit az LGT zenéje kivált bennük.
Ettől függetlenül nincs popkoncert a gyülekezetekben, az én megítélésem szerint. Mert a popkoncert az arról szól, hogy élvezem azt a zenét, és nagyon tetszik az előadó, és az előadóra és az ön zenére kíváncsi vagyok. Amikor a gyülekezetben könnyű zene van, és arról, ha popkoncert van egy gyülekezetben, az szerintem nem helyes. És nem azért. Ha a popzene ott van, de én azért mentem oda, hogy ezzel a nyelvvel, együtt a közösséggel, az Isten dicsérjen, és mindaz, ami történik, az felszálljon. Ez már nem, sokszor mondom, nem arról szól a kiállott fönt. Tehát egyáltalán nem arról szól, hogy kik zenélnek, hogyan zenélnek. Persze, mi dolgozunk azért, hogy ez egyre jobb legyen. De akkor csinálja jól a dicsőítő csoport a dolgát, hogyha ő eltűnt, és az Isten meg megjelent.
Azt kérje egy hallgatónk, hogy fogalmazzuk meg ebben a kontextusban, hogy mi a pop, tehát a pop jelentése.
Populáris, népszerű, emberek számára könnyen fogyasztható, sokak számára érthető.
Popkoncert.
Én nem, ez szerintem szűk. Én azt gondolom, hogy onnantól kezdve beszélünk popzenéről, amikor felhasználható a zene. Amikor a szubjektív megközelítés dönti el, az egyén megközelítése dönti el, hogy mire használja. Tehát amikor valaki meghallgat egy Mozart tételt, egy requiem nyitótétet, és éppen valakiét siratja, annak az be fog találni, de ugyanúgy hallgathat egy olyan könnyű zenét is, ami betalál abban a témában. Vagy szerelmi bánatod van, és előveszed a véteket, és egy kis ügy, egy kis fáj, és meghallgatod 16 évesen, otthon a szobába a kis packót ölelgetve. Ez teljesen legális sztori, erre használod.
Végkötőjel tett.
Igen. Tehát, hogy kefír és... Na, tehát érted?
Miket tudsz?
Tehát csak azt mondom,
nem
hogy...
mai gyerek.
Hogy számomra onnantól kezdve popzene, amikor a felhasználónak lehetősége van eldönteni, hogy mire használja. Mert ha szűkebb keretekben van a zene, hogy csak befogadni lehet, abból nem lesz populáris.
Jó, de mi annak az ismeret, hogy csak befogadni lehet?
Igen, ezt én sem értem, ezt én is kíváncsi vagyok. Meg tudod különböztetni nekünk, hogy megértsük, hogy...
Igen. A zene lényege a pszichés hatásmechanizmus. Ez az művészeti jellege a zenének, hogy pszichésen ugyanúgy hat. Nem tudod kivonni magad alól. És vannak olyan zenei jellegek, amik egy vágányon mennek. Tehát be tudok neked tenni Móricz Andrival egy lassú tételt egy Vivaldi versenyműből, és rengeteg céges tréningen vagyok túl, amit tartok, vagy temetőt rajzol, vagy valami szomorú. Mert van valami olyan archetipikus, tehát mindenkinek ugyanazt jelenti. És ezek egy vágányra állítanak.
De Gyuri, akkor hadd szóljak, példa erre, hogy a 2000-es évek elején a Robbie Williams nevű világsztár, igen tehetséges előadó, ott egy Angels száma. És volt kimutatás, hogy Nagy-Britanniában valamelyik évben ez a szám volt az, amit a legtöbbször hang használtak temetéskor és házasságkötéskor.
Na jó, de ez most nem ez mond sekról, se kontra. Én azt mondom, hogy ezelőtt 150 évvel a popzene az Strauss volt. Azelőtt 150 évvel a John Blow dalai voltak a popzene. Tehát, hogy mindig más, csak ugye a mi lelkünkben, mint ahogy az A-hang is folyamatosan emelkedik, hogy hány herc, egyre több feszültségre van szükség. Nekünk már azok a zenék, azok már nem jelentenek akkor a stenket.
Jó, de szerintem egy nagyon fontos dolgot mondasz, mert ha azt mondjuk egy polkára, hogy ez a lakossági klasszikus, ez a klasszikus zene lakossági része, legalábbis a saját idejében, igen. Igen, ezt mondhatjuk? Most így egybelátjuk, hogy a klasszikus zene része.
Ja, erre is használták.
Jó, de mi van most? Tehát mert igazából szerintem van egy olyan faktor, amit még nem mondtunk ki, de valahol itt van és fontos, ez pedig a kortárs zenének, a kortárs kultúrában való élésnek a kérdése. Mert hogy a véleményformálás az a kortárs kultúrában és által zajlik nagyon gyakran, és vagy nagyon erőteljesen. És nem az a kérdés, hogy az időtállóságra mutatunk-e, vagy nem, mert ugye az itt szerintem nem kérdés ebben a körben sem, hanem hogy a kortárs kultúrában ez hogyan jelenik meg.
Azért nagyon fontos, és ezt akartam egy picit jelezni a luteres dolgoknál is. Nekem van egy nagyon nagyra becsült baptista lelkész barátom, aki tudván, hogy én komoly zenész vagyok, elárulta nekem, hogy figyelj, én nagy orgonazenerelemgó vagyok. Teljesen oda vagyok az orgonazenéért. De nemrégiben olvastam egy kimutatást, hogy az embereknek hány százaléka hallgatja meg egyáltalán az orgonazenét. És kiderült, hogy 5%. Ebből 3%-nak elmegy, és 2% van, aki igazán élvezi. Azt mondja, kiderült, hogy én ebbe a 2%-ba vagyok benne. Azt mondja, de én, mint felelős pásztor, szeretném elérni az embereket, azokat az embereket, a kortársaimat, akik ma fölkelnek, bekapcsolják, most nem minősítsem egyik kereskedelmi rádiót sem, de bekapcsolják, és ma mindenütt szól a zene a bevásárlóközpontokban, mindenhol, a munkahelyeken, bekapcsolják és megy. Én a zeneművészeti karon, amikor fiatal tanárként bekerültem, és a kollégiumba fiataloknak beszéltem Jézusról, kiakadtam, hogy mentem a kollégiumi szobákba, és az akkori, most már nincs, úgyhogy mondhatom, Danubius rádió ment mindenütt. És én már akkor minden reggel Bartók rádióval jöttem be a kocsimba, a gyerekeim haragudtak is rám, hogy muszáj volt apa mellett csak Bartók rádiót lehet hallgatni, és akkor belegondoltam, hogy mi az zeneművészeti karon is ezt hallgatjuk, és amikor én azt mondom, hogy én egy olyan gyülekezetbe akarok, és itt megint visszakapcsolnék, hogy hol, mi annak a közösségnek a célja is, hogyan akar az a közösség kommunikálni, én a mai kortársaimat akarom elérni. Azokat, akik ezeken a rádiókon, ezeken a nyelveken nőttek föl, bejönnek, és ezen a nyelven hallják meg az evangéliumot, és ez bejut a szívükbe.
De ezt úgy hívják, hogy evangelizáció, ezt nem úgy hívják, hogy
tisztelet. Így van.
Kérdés érkezett, és a nézőinket bátorítom továbbra is, hogy tegyék meg kérdéseiket, szólj be a papnak Facebook oldal komment szekcióban, és erre vonatkozó kérdés, és ugye itt tulajdonképpen négy klasszikus zenész is ül, vagy tehát
klasszikus zenész.
Szeretném nézői kérdésünket föltenni, hogy a klasszikus egyház zene liturgikus-e?
Hát attól függ.
Nem mind.
Szerintem például a Mozart az nem liturgikus.
Nem az.
Lehet, hogy megköveznek ezt az egyházzenész. Nagyon szép, zseniális,
magas művészet. És nem liturgikus.
Tehát, hogy nagyon szívesen hallgatom, bárhol, bármikor, jó előadásban, de eszembe nem jutna úgy önszántamból a templomba betenni, holott ennek van azért társadalmi elfogadottság, vagy egy Mozart misa azért lemehet.
Oké, Bach-Locatelli?
Hát ugye Bach eleve mondjuk luteránus istentiszteleten belül értelmezhető.
Tehát ugye nem mehet oda hozzájuk.
Szerintem Bachnak még a világi műve is egy.
Hát a Hámon misét emlegettem, az végül is más ebből a szempontból.
Az különleges, mert olyan méretű, hogy az nem liturgikus célú. Tehát eleve sem az volt.
Én szerintem ez is arra mutat rá, hogy az egyházak, gyülekezetek saját maguk húzzák meg a határaikat.
Igen.
És van olyan egyház, amely hatalmas értékként azt mutatja föl, hogy 2000 éve őrzi a határait. Azt gondolom, hogy a hasznossága látszik azon, hogy ez 2000 éve van. Tehát azok a kis egyházak, amelyik a határaikat nem őrzik, azok 50 év múlva sehol nem lesznek.
Lassan 100 évesek leszünk, bocsánat.
Igen, tehát hogy mindennek van előnye is, meg hátránya
abszolút.
És nem merném azt mondani egyikre sem, hogy az egyik legális, a másik meg nem legális. Hanem nyilván oda megy a testvér, amelyikben ő el tudja magát képzelni.
És ez nagyon-nagyon fontos. Tehát hozzám már jöttek más közösségekből, Debrecenben nagyon baráti kapcsolatban vagyunk a nagyon sok egyházból. És volt olyan lelkész, aki átküldte hozzánk. Mert állandóan beszólt az ő csapatának, hogy miért nincs, beszólt a papnak, hogy miért nincs náluk több könnyű zene. És egy darabig hallgatta, aztán azt mondja, te menj már át a szabkerekhez. Tehát ott csak az van. És átjött, és jól érezte magát. És viszont is jártam így, hogy bejött, elkezdett járni a közösségével, hát ez nagyon hangos. Ez nagyon hangos. Egyébként jár a közösségemben egy olyan idős hölgy, értelmiségi hölgy, aki füldugót vesz be, amikor megy, de nem megy el a gyüliből, nem vándorol, bedugja a füldugót, és azért, mert azt mondja, hogy annyira szereti, hogy a gyülink tele van fiatalokkal, szereti ezt a légkört, neki ez sok. De úgy gondolta, akkor nem megy el, bedugja a füldugót, végéli a dicsőítés, utána szoktam mondani, hogy remélem az ige hirdetése majd kitetszik venni. és akkor már működik.
Hadd reagáljak egy reagálással, ez egy hosszabb észrevétel, de azt fogalmazza meg szerintem nagyon pontosan, hogy kileng mind a két oldalra az inga, és a könnyű zene jellemzőkkel ellátott zene túlhajtottságában meg az van, hogy a régi énekes formákkal szembeni könyörtelenség tapasztalható sokszor, tehát hogy egész egyszerűen kívül tehát leírjuk azokat az énekeket, amik a régi zsoltáros könyveinkben benne vannak. Ha egy személyes közbevetést itt megengedtek, ez az én esetem. Nem a leírás maga, hanem a konfliktus. Én is felnőtt megtérő vagyok. Popkultúrán, popzenén nevelkedtem, és amikor én megtértem, és elkezdtem gyülekezetre, istentiszteletre járni Cseri Kálmán pasaréti gyülekezetébe, akkor ugye ott nem, tehát csak azt akarom mondani, hogy ige hirdetés volt, és igei élet zajlott. És ugyanakkor azt éreztem az első találkozásoknál a Zsoltáros könyvében, hogy könyvvel, hogy egyszer nem tudok vele mit csinálni. Tehát, hogy kívül maradt. Kivéve néhány Zsoltár. Ez a kivétel, ezekről aztán észrevettem, hogy az van, hogy írdallam nyomán, vagy írszerzője volt. És tulajdonképpen azokra tudtam reagálni így első körben, és most ezért szeretném mondani, hogy most jelentősen nyitottabb vagyok ezekre a Zsoltárosban található énekekre, de hogy első körben valóban arra tudtam reagálni, ami valamilyen módon a kortárs zenei szocializációmra rímelt, és az írdallamok ugye tesznek egy kerülőt, de tulajdonképpen az angol szász rock zenében ott
van. Abszolút, onnan indul minden.
És ezeket tudtam fogni.
Ez teljesen így van, és igazából még visszakanyarodnék még egyszer a holra, amiről itt beszéltünk, és kezdtél beszélni. Én nem tartanám ideálisnak azokat a modern, mai dicsőítő anyagokat, amiket most is játszok meg működő. Nem tartom elképzelhetőnek egy katolikus templomban. Miért? Egyszerűen nem szólna jól, mert az akusztika szétverné. Tehát
én
az egy másik dolog, hogy most szakrális embere működőnek tartjuk, de ezt nem odaírták, ezt egész másfajta közösségnek írták. És adott esetben ezeket a református zsoltárokat ahogy mondtad, felnőttként tértem meg, de egy olyan közösségbe, ami nem hozta magával a régi daloknak, a régi énekeknek. Nekünk nem volt hitünk énekei, semmi ökumenikus énekeskönyv, se Gregorián, se semmi, csak az akkor született dalok. És én egy olyan közösségben nőttem fel, hogy mikor megkérték, hogy tesó, nem tudná azt a Zsoltárt énekelni? Hát bocsássanak meg, én azt nem ismerem, nem tanultam, én új énekeken nőttem föl, és egy ilyen közösségbe járok. Speciál ennek a közösség már mondom lassan 100 éves, tehát nem egy teljesen újonnan induló valami, de nálunk nem tudna működni a mi istentiszteletünkön egy Gregorián, és én a komoly zenész nem tartom helyesnek, hogy én eljátszak Bachot, vagy egy Bach kantátát ott, mert fogalma nem lenne a kutyának se róla.
Hogy a magára a kérdésre hagyj reflektáljak én is, a leszólása bárminek is, szerintem az nem legális.
Nem helyes.
Egy kicsit pöffeszkedőnek érezném én azt, hogy így több száz év egyházi és kulturális hagyományát leszóljuk. Már csak azért is, mert nézzük meg, hogy a ma születő dalok szakmaisága és minősége a fasorba sincs azokhoz képest, amik fönnmaradtak. Jellemzően. Nem, jellemzően. Tehát a ma születő dalok többsége az ugyanúgy ki fog hullani a rostán, mint ahogy az elmúlt 300 év best-of-jai vannak most a szemünk előtt, és nézzük, Bach korából hány szerzőnek a műveit játsszuk a koncerttermekben, ugye 30 éven keresztül néhány ezer koncertet adtam Zeneakadémián meg egyéb helyeken, de két kezemben meg tudom számolni, hogy hány barokk szerzőt hallgat szívesen a közönség. Tehát nyilván
mondjuk
itt
ez is, a te hibád is egyébként.
Oké, de akkor is azt mondom, hogy a közönség ennyit hallgat szívesen. És itt is le fog ezt tisztulni, és most boldog-boldogtalan zenét ír, szöveget ír, az Úr Jézus majd behangolja a gitárját, és a többi, és a tehát óriási keveredés van, most majd le fog...
A mennyben tisztán szólt.
Igen. Majd le fog ezt tisztulni, de én azt gondolom, hogy sem művészileg, sem szakrális szempontból olyat nem mondhatunk, hogy negligáljuk, vagy leszóljuk.
Igen.
Nem, de nem, semmiképpen, de egy szempontot hadd vessek föl, és kicsit hadd dobjam még vissza ezt a kortárs szempontot. A kortárs könnyűzenében a zenei trendek viszonylag gyorsan váltakoznak. Most trap korszak van, vagy mondjuk trap korszak is van. De ha visszanézzük a klasszikus zenét, akkor ugye egy sor Bach mű, ami most klasszikusnak számít, a maga idejében újító volt, mondjuk. De ezt az újítást, hát mi nem tudtuk megcsodálni, sem értelmezni, nem tudtuk érteni, nem tudtuk, közönsége sem volt feltétlenül. Bach is eltűnt hosszú évtizedekre a klasszikus zenei élvonalból, ugye, amikor úgy kellett felfedezni. De ez a fajta újra való, új hangzásra, újítás, az most a könnyű zenében van jelen. Valamilyen módon zajlik, turbulens módon örvényi kellen van, és a zenei értelemben biztos, hogy jó. Ez egy kísérletező, útkereső, megjelenítő dolog. És az eleme, vagy elemei valamilyen módon bizonyos kulturális háttérből jövő hívők számára fontosak.
Én azt gondolom, hogy nagyon jó volt ez a megfogalmazás, hogy kulturális háttér. A gyülekezetek sokszínűsége ma szerintem a kulturális hátterek különbözőségének is köszönhető. Tehát akkor, amikor régen a társadalom 80%-a földet művelt, a 20%-a pedig nem, akkor a kulturális háttér nem volt olyan diverzifikált, mint ma. És ma sokkal könnyebb ilyen süddisznószerűen szétszóródni kulturális háttér szempontjából, most fogalmazzak így. Tehát nagyon sokféle igény jelenik meg, a gyülekezetek erre választ adnak. Akkor miért mondja azt valaki, hogy miért nem menne el abba a gyülekezetbe, ahol választ kap az ő igényére? Tehát amikor a Kanye West megtért, akkor ő csinált egy olyan újfajta zenei nyelvet, hogy csak néztem, hogy de hát ezt hogy nem találta ki még senki, ez egy őrült. Jó, mind a 23 Grammy díját arra kapta, hogy mindig kitalált valami újfajta zenét.
Igen.
És néztem, és azt mondtam, hogy ha én most zsidó lennék, én Kanye Westet hallgatnék, és ott lennék az ő koncertjein és istentiszteletén.
Azt meg tudjátok fogalmazni, hogy mi vajon a különbség egy nem dicsőítő, tehát egy bármilyen könnyű zenei tétel és egy dicsőítő mű között, vagy egy dicsőítő zene között. Tehát, hogyha bekapcsolom a rádiót, nem ismerem a szövegét, meg tudom megkülönböztetni, hogy ez az Istennek szól-e, vagy nem.
Nem biztos.
Mert én nem tudtam.
Lehetséges egyébként, de hát mondjuk a keresztény könnyű zenében, bár most elkezdtem gondolkozni rajta, hogy csinálok ilyet, nemrég napokban, de alapvetően szöveges műfajról beszélünk. Tehát olyanról, aminek nincs olyan, hogy nincs a szöveg, nem kapcsolódik, és nem egy erős üzenet lenne. Az általam egyik nagyon nagyra értékelt zenei forrás, a mai keresztény könnyű zenében azt úgy hívják, hogy Hillsong gyülekezet, biztos sokan ismerik, de meg kell mondjam, hogy bármekkora rajongójuk meg szeretem hibáikkal együtt, mint ismerem a dolgaikat, a zenéik értékessége komoly zenész szemmel nem túl magas. Mondhatnám azt is, hogy teljesen átlagos. De olyan szövegi tartalom párosul mögé egy világszinten is meghatározó gondolkodó prédikátor ember üzeneteinek a magvát próbálják megvalósítani, amitől az egész világon éneklik bizonyos közösségekben ezeket az énekeket, és itt az, hogy mitől lett ez szent, ezt egyértelműen csak a szövege. Mert a zenéje az semmi különleget nem tartalmaz.
Ide hadd kapcsolódjak, hogy a Gregoriannak is van egy olyan rétege, amiben semmi különleges nincs. Tehát zeneileg, hát jó, bizonyos szempontból egyfajta hangrendszerbe vagy hangnembe mondjuk így illeszkedik, de hát nagyon kevés hang, és igazából az átadandó szövegi tartalom a lényeg, ami mondjuk egy pici zsoltár kivágat. De annak van egy köntöse, van egy olyan zenei köntöse, ami átviszi. Ben, ilyen értelemben van közös dolog, és hogy alapvetően nem az a szempont annál a fajta zenénél, hogy amit mondasz, szerintem Anna is itt ez lehet a helyzet, hogy nem az a szempont, hogy milyen érzelmi löketet produkál, most nagyon egyszerűen fogalmazom, hanem hogy megcsillant-e valamit, amit tovább fogok-e gondolni, vagy sem. És mondjuk ilyennél egyfajta visszafogottabb zeneiség az ezt a mélyebb belegondolást, ezt megsegítheti. Ezt egyébként Szent Ágoston írja, hogy azt javasolja, hát egyrészt azért azt is mondja, hogy aki szeret, az énekel, ugye? Tehát, hogy azért nem volt ő zeneellenes, és azt mondja, hogy azért, hogy a zenének az esztétikuma ne fedje el egészen a mondani valót, ezért egyfajta ilyen visszafogott hanglejtést kér. Ez van ilyen írása. Tehát, hogy kifejezetten az, hogy te figyelj arra, hogy én mit mondok. Egyébként én nekem a könnyű zenével van egy ilyen kérdésem, ez tulajdonképpen kérdésnek felétek, hogy hogy nem bánt benneteket az, hogy amiben a lelketeket beleírjátok, üzenetet hordoz, abból egy háttérzene lehet. Vagy olyan, amit pont ugyanúgy hallgatnak, mint a, most nem tudom, nem szabad rádiót mondani, ugye? De ez valamilyen kereskedelmi rádiónak egy akármilyen beadott szövegét, vagy számát.
Nem nagyon fordul elő, mert tehát azok a gyülekezetek, akikkel én kapcsolatban vagyok, és azok az emberek, és nagyon sokan vannak. Tehát a dicsőítéshez úgy közelítenek, hogy ha be is teszik, azt nem háttérzenek. Tehát ezek énekelnek vele folyamatosan a lelkükben. Lehet, hogy közben csinálnak valamit, de megy a dal, és mennek a szövegek. Tehát tulajdonképpen felhasználják ott sem, ott is arra, hogy az Istent megtalálják a munkájuk közben, a hétköznapjaik közben. Tehát amikor keresztény zenéről beszélünk, akkor nem arról beszélünk, hogy az alkotója egyébként keresztény volt, hanem hogy a funkciója az az, hogy az Isten és az ember közötti kapcsolatot előre vigyél.
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a Szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.
Hírpercek.